Határozott képviség vagyok. 11-ből 6-an vagyok. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, minden kedves bizottsági tagot, illetőleg meghívott vendégünket, főpolgármester helyettes urat is, és megállapítom, hogy 11 főből 6-an jelen vagyunk, tehát határozatképesek vagyunk. A kiküldött meghívó kapcsán bárkinek észrevétele, javaslata van-e? Nincsen, akkor a kiküldött meghívó szerint kérem, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról. Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal a napirendet elfogadta. Első napirendi pontunk a 2021-es éves ellenőrzési jelentés. Van-e ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása, észrevétele? Nincsen, akkor a napirendi vitát lezárom. Kérem szavazzunk a határozati javaslat, hogy a bizottság támogatja, hogy a Fővárosi Önkormányzat 21 éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés ilyen-olyan számú előterjesztését. Kérem szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal határozati javaslatot elfogadta. Következő napirendi pontunk, ugye a Fővárosi Önkormányzat ilyen-olyan iktatószámú 22. évi ellenőrzési tervének egyes számú módosítása. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Nincsen, akkor kérem szavazzunk, határozati javaslat, hogy a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság támogatja a Fővárosi Önkormányzat 22. évi éves ellenőrzési tervének egyes számú módosítása című ilyen-olyan számú előterjesztést. Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen egyhangú szavazattal határozati javaslatot elfogadta. Következő napirendi pontunk a Fővárosi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szól. Főpolgármester helyettes úr.
Köszönöm szépen. Nyilván nehéz ilyen a jogot átolvasni pár nap alatt, ezért néhány szempontot szeretnék kiemelni hozzá, hogy hogy is nézett ki a 2021-es év, és összehasonlításul hoztam adatokat 2019-el, hiszen az a pandémia és a gazdasági válság előtti utolsó úgynevezett békebeli év volt. 2019-ben a főváros működési kiadása, ezt tényadatot mondok, 216,4 milliárd forint volt. 2021-ben tavaly 278,8 milliárd forint volt. Ez ugye majdnem 62,5 milliárdos növekedés. Nem ennyivel lett drágább a működésünk, már abból a szempontból, hogy pazarlóan vagy sokat költöttünk volna, hanem ez a 62 milliárd mögött tulajdonképpen két tétel van, ami többletként megjelenik. Az egyik a szolidaritási adó emelkedése, ami ugye 10 milliárd volt 19-ben, 21-ben ez nagyságrendileg 36 milliárd, ez 26 milliárdos növekedés. A másik pedig hát a közösségi közlekedésnek a növekedése. Ugye ez 30 milliárd forinttal többet kellett belerakni a közösségi közlekedés működtetésébe 2021-ben, mint 2019-ben. Ez a két szám együtt 56 milliárd forint, és akkor a maradék 6 milliárd az tulajdonképpen a reszli abból a szempontból, hogy az infláció és a bérek emelkedése, hiszen 2020-ban volt béremelés, még utoljára, 21-ben már önmagában nem volt, de a 20-as bázis szempontjából ez fontos volt, tehát béremelésekkel együtt növekedett meg így a kiadás. Iparűzési adó ezzel szemben 2019-ben 164 milliárd forintos tényadattal teljesült, ez a teljes működési kiadásnak fedezte a 76%-át. 2021-ben 157,7 milliárd forint volt, tehát kevesebb volt az iparűzési adóbevétel, ez már a működési kiadásnak csak 57%-et fedezte. Hogy mennyire izgalmas ez a dolog, ugye az, a válság alatt az állam adóbevételi nominálisan növekedtek, ezzel szemben az önkormányzatok adóbevételi nominálisan csökkentek, láthatóan teljesen ellentétes irányt vett a folyamat. Eközben nem lehet azt mondani, hogy ne próbáltunk volna visszafogni a kiadásokat, személyi juttatásokat nézve például a főpolgármesteri hivatalba 2019-ben így a bizottságok díjazásával, meg a dolgozókkal, meg adók járulékokkal együtt 7,6 milliárd forint volt a költés, 2021-ben ez 7,4 milliárd forint, tehát csökkent válság alatt a személyi juttatás. Felhalmozási kiadásokban 2019-ben 44 milliárd forint volt a végösszeg, ugye ezek nagyságrendek 100 milliárdokkal szoktak terveződni, már 100 milliárd körüli összegekkel, általában a végeredményen 40 és 60, 50 százalék közötti tényadat, 2021-ben 39 milliárd. Az előző közgyűlésen, amikor a BKV-ről beszéltünk, már akkor bemutattam azt a számsort, de szerintem fontos ezt időnként visszaidézni, hogy miközben, ugye, ahogy bemutattam, jelentősen nőtt a közösségi közlekedésre való ráfordítás, hiszen 2019-ben még 80 milliárd forint alatt volt egy picivel, 2021-ben ez már 115 milliárd körül volt nagyságrendileg. Ez azt is jelentette, hogy az iparűzési adóbevételt, hogyha most erre vetítjük rá, akkor 2019-ben az iparűzési adónak 50%-át vitt el nagyságrendileg a közösségi közlekedés, 2021-ben ez már 86% körül volt, tehát jelentős növekedés látható. Most csak inkább a 70%-ot körülött, nem értelem 80%. De jól látszik a differencia. És ugye nincsen napirendjén a bizottságnak, de pár mondatot azért mondanék a cégeinknek a beszámolóiról, mert ugye ez is hozzátartozik mégiscsak a nagy képhez. 27 társaságunk, cégünk adott beszámolót. Ez 2019-ben a válság előtt 3 darab cégünk volt veszteséges. BKK, BKV most már ilyen természetes módon, és akkor még volt REC Kft. 2021-ben 13. És bizony az látszik, hogy a 13 cégből nem csak a szokásosak vannak, akik veszteségbe fordultak, tehát a BKK, BKV, már a REC Kft. Már nem, hanem már színházak, és nem csak saját finanszírozású színházak, hanem állami finanszírozású színházak is veszteségbe fordultak, így például a Madách Színház is veszteséges. Tőkeágban ezek a veszteségek kezelhetőek, nyilván egyedül a BKK-nál volt szükség tőkepótlásra, amit rendez is a közgyűlés, többi esetben ezért ezek kezelhető mértékű veszteségek. Ami jó hír, és ez szerintem egy fontos, mert ugye tavaly, vagy előző hónapban, amikor tárgyaltuk a cégek kapcsán a beszámolókat és üzleti terveket, akkor ugye még egy ilyen várható tényadattal dolgoztunk. Az alapján az látszott, hogy a BKM esetében 2 milliárd forintos vesztesége lesz a cégnek 2021-ben. Ezzel szemben most elkészítették a beszámolót, és kiderült, hogy az összevonás itt is működött. 1,8 milliárdos nyerességgel tudta zárni a BKM az évet. Annak ellenére, hogy a hulladékgazdálkodási üzletága veszteséges volt. Mi is történt 2021-ben cégeink szempontjából, hiszen próbáltunk a racionálni a működésükön, hogy ne legyen még nagyobb az a probléma, ami a működési oldalon előáll. Egyrészt a REC Kft. Beolvadt a BGH-ba, ez is tudott már többet veszteséget termelni, de ez volt a kisebb indoka, valójában egy racionalizálás történt. A másik pedig, hogy a BKM létrejött. A BKM létrejött, ez egy nagyon-nagyon gyors folyamat volt, hiszen miközben erről döntöttünk talán novemberben, és a decemberben már az első döntések megvoltak, 2021. szeptember 1-től a BKM már működő vállalatként funkcionált. Ebbe beolvadta, ezek a beolvadásnak a végeredményeként a BTI, az FKF, a Főkert, a Főkét és a Főtáv, valamint most volt, hogyha közül is elfogadjuk, a BVH és a BKM-nek a része lett. Ezzel egy mérleg szempontjából majdnem akkora cégünk jött létre, mint ami a BKV volt, illetve jelenleg is a BKV akkor. Ezen kívül a BGH kivált a BV a holdingból, és a Fővárosi Önkormányzat saját tulajdonába került, valamint a Csapi megszűnt, és a jogutódja a Fővárosi Autópiac, amelynek az új neve Budapest Vásárcsónakai Kft. Ezáltal is egy racionalizást tudtunk végrehajtani. Szóval a cégeink szempontjából is egy nehéz év állt mögöttünk 2021-ben, csak még egy adatot hadd mondjak, a két közmű cégünk, a Vízműnek és az FCM, mert ugye az FCM most csak résztulajdonban van, remélhetőleg csak még, ott 2020-ban 1,2 milliárdos közművezeték adót kellett fizetnie az állam számára, 2019-ben, 2020-ban is, 2021-ben 4,2 milliárdra nőtt, tehát csak a vízi közmű cégeink 3 milliárd forint fölött járultak hozzá az állam egyéb kiadásaihoz. Eközben a jegyárbevételünk például a BGH esetében, csak hogy jól látszódjon a probléma nagysága, 2019-ben békebelében 18,8 milliárd forinton teljesültek, 2021-ben csak 8,7 milliárd forint volt, tehát majd 10 milliárd forint kiesett a fürdőinknek a bevételeiből. És ami jó hír, és nekem is fontos volt személyesen, hiszen azt mondtuk, hogy a válságkezelésben van egy vörös vonal, ez az, hogy a munkahelyekkel egészségre foglalkozunk, hogy a munkahelyeket védjük és óvjuk. 2019 és 2021-hez képest a munkajogi zárólétszámban, de tulajdonképpen a zárólétszámban is egy ilyen plusz-minusz 3%-os különbség volt csak. Ez azt jelenti, hogy 300 fő, miközben volt egy csomó betöltetlen állásaink. Ugye 27 ezer fős a Budapest család, akik itt dolgoznak. A válság alatt kettő helyen volt csoportos létszámleépítés, ezt ugye nyilvánosan fel is vállaltuk. Az egyik a gyógyfürdők voltak, ahol hát látszik, hogy 10 milliárd forint kiesett. A bevételi oldalon a másik pedig a főkítűz, hiszen ott a feladat pedig átkerült a katasztrófa védelemhez, tehát ezért kellett ott végigvinni ezt a folyamatot. Úgyhogy én röviden ezt szerettem volna elmondani a bizottság tagjainak. Nyilván ezek kiragadott adatok már abban a szempontból sokkal bővebb és hosszabb a 21-es költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, de hogyha bármilyen kérdés van, akkor igyekszünk válaszolni.
Bárkinek kérdése? Polgármester asszony.
Köszönöm szépen, csak egy rövid kérdésem lenne az előbbiekben. Ahol tőkepótlásra volt szükség, az a BKV vagy a BKK?
Csak a BKK.
BKK, köszönöm szépen.
Csak akkor jegyzük, hogy benne legyen. Tehát csak a BKK esetében volt szükség, erre volt szükség. Egyébként 2019-ben még nagyobb veszteséget mutatott ki a BKK, mint 2020-21-ben, de tőkepótlásra szükség volt ott. A BKV esetében a tőke pozíciója elbírja a cégnek ezt a veszteséget, ami 13 milliárd volt 2021-ben a BKV esetében, de még a tőkehelyzethez megengedi.
További kérdés? Esetleg hozzászólás? Nincs, akkor szavazzunk a határozati javaslatról. A pénzügyi és közbeszerzési bizottság tárgyalásra javasolja a fővárosi közgyűlésnek a beszámoló Budapest főváros kormányzata 2021 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést. Kérem, szavazzunk.
megállapítom, hogy a bizottság 5 igen és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta. A következő napi rendi pontunk pedig a 2021. évi maradvány jóváhagyása.
Köszönöm szépen. Ezért ez egy technikai, abból a szempontból itt számba vesszük a kötelezettségvállalásra terhelt maradványokat, megnézzük a szabad pénzeszközöket, vagy legalábbis látszólag szabad pénzeszközöket, és erről szól a döntés. Hiszen a következő napirenden, amit szintén tárgyal a bizottság, ugye a 22-es költségvetés módosítására kerül sor ennek függvényében. Mielőtt nagyon boldogak lennénk az, hogy a technikai értelemben van 18 milliárd szabad maradvány, az csak technikai értelemben, hiszen itt átrendezést kellett végrehajtani a bankbetétállomány és a forgatási célú értékpapírok kapcsán, hiszen évvégén, ugye ez fontos, hogy most már 2 éve átálltunk arra, hogy nem februárban fogadjuk el a költségvetést, hanem decemberben, hiszen ez egy jobb tervezhetőséget jelent az intézményünk, cégeink számára. Ebből következően egy várható tényadatra tudunk ráállni a finanszírozási felvételek szempontjából, és ez a várható tényadatokat a kamatkörnyezet sokszor befolyásolja, tehát például a bankbetétben, vagy értékpapírban, vagy szabadon tartjuk a pénzünket. Szóval a 18 milliárd a jó hírek ennél nem azt jelenti, hogy ezt egy az egybe be tudnánk forgatni, ebből valójában egy ilyen nagyságrendek 3 milliárdot tudtunk beforgatni az idei költségvetésben, minden más az tulajdonképpen a kivezetése és átstruktúrálása a finanszírozási forrásainknak, amivel számoltunk a 22-es költségvetés szempontjából. Önmagában tehát a maradvány az technikai, majd a következő napi rendnél az már kevésbé lesz technikai értelemben.
Köszönöm szépen. Kérdés, valakitől hozzászólás nincs, akkor kérem, szavazzunk a határozati javaslatról. Pénzügyi és közbeszerzési bizottság tárgyalásra javasolja a fővárosi közgyűlésnek 2021. évi maradvány jóváhagyására című előterjesztést. Kérem, szavazzunk róla. Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság 5 igen és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta, a következő napirendi pontunk pedig a 22. évi költségvetés.
Ilyet összefüggő az előző napirendet természetesen. Ugye úgy fogadtuk el a költségvetést decemberben, hogy volt benne 2 olyan bevételi sor, amely tőlünk független volt teljes mértékben. Az egyik az a 20 milliárd 520 millió forint értékben az iparűzési adó centralizációjának a kompenzációja. Ez miről szól? A történet már második éve a kormány veszélyhelyzet alatt arról döntött, hogy célcsoportozás nélkül, mérlegfőszeget nézve csak bizonyos vállalkozások megkapják azt a kedvezményt, hogy 1%-os iparűzési adót kell befizetni. Most ennek a gazdasági újraelasztási helyességében nem megyek bele, sokkal inkább azt, hogy akkor ez teljesen irracionális módon lett kompenzálva az önkormányzati alrendszer szempontjából, hiszen például Soroksár, aki egy kerület, az egy az egyben visszakapott minden forrást. Ezzel szemben Budapesten más kerület egyáltalán nem, megyei jogú városok egyáltalán nem, és nyilván a fővárosi önkormányzat sem kapott sem idén, sem tavaly. Ugye az összesen 2 együtt már azért 40 milliárd forintos elvonást jelent. Annak érdekében, hogy mi azt gondoltuk, hogy azért ki lehet tárgyalni ezt a 20 milliárd 520 millió forintot, de hát ugye eljött az a pont, amikor pénzügyi szempontból kell valamit kezdeni azzal a helyzettel, hogy a 4. Orbán kormány már biztos nem fogja odaadni nekünk, az 5. az még van ideje, hogy odaadja, de nekünk meg a likviditás szem előtt kell tartani. Ezért a költségvetésben, hogyha emlékeznek a képviselők, akkor volt egy úgynevezett ha-függvény, tehát hogyha május 31-ig nem történik meg ez a kompenzáció, akkor lépni kell. És most ez van itt elettünk. Hogyan tudjuk ezt a 20 milliárd 520 millió forintot előteremteni? Valójában a kockázatoknak a növekedésével. Egyrészt átstruktúráljuk az EIF forrásokat, ez nem azt jelenti, hogy EIF feladatot hagyunk el, hanem az úgynevezett feladat mögötti finanszírozási arányt nem tárgyévesítjük, hanem futamidősítjük. Ez azt jelenti, hogy az EIB azt követelte meg a finanszírozási szerződésébe, hogy egy projekt az X százalékban lehet maximum EIB-ből finanszírozva, a maradékhoz saját forrást kell rendelni. Azt nem írta elő, hogy ezt minden évben prudensen kell lekövetnünk, hogy az egész a felhalmozási, a beruházási időszak teljes hosszára. Mi eddig prudensen minden évreben követtük, most valójában ezzel az ástruktúrással azt eredményezzük, hogy 7,9 milliárd forintot nagyságrendileg már elő tudunk teremteni az idei problémáink finanszírozására, de jövőre ezt már nem tudjuk EIB-ből finanszírozni, ezt már saját cash-ből kell belerakni majd a 23-as költségvetésbe. Az is látszik, hogy a válság hatására is, hiszen egyre több vállalkozási szerződés lassabban íródik alá, lassabban hajtódik végre, lezárt közbeszerzéseknél is egyre hosszabb viták vannak arra, hogy a vállalkozó bemerje vállalni. Ebből, ennek van egy pénzügyi szempontból pozitív következménye, hogy nem kell idén annyit költenünk a felhalmozási kiadásokra. Így a például pénzügyi technikáról azért tudunk elvenni forrást, mert az ÁFA fedezetet nem kell biztosítani idén erre. Ugye nem örökre nem kell, csak idén, tehát jövőre erre a pénzre szükség lenne. Általános tartalékot radikálisan csökkentjük, már arra a határa, hogy valóságban nem tudjuk természetesen, hogyha váratlan nagy kiadás jön, akkor miből tudjuk fedezni, illetve minden olyan kockázati tartalék keretet, tehát peresügyekre való félretett forrásokat, az állammal szemben folyamatban lévő elszámolásoknak a keretét is csökkentjük, hogy össze tudjuk hozni ezt a 20.520 millió forintot, és valójában kisöpörtük a padlást, tehát az intézményeinktől minden olyan maradványt elvettünk, aminek egy részét szinte biztos vagyok benne, hogy augusztus végén vissza kell adnunk, hiszen az infláció olyan nyomást helyez ezekre az intézményekre, amelyek láthatólag az előre eltervezett forrásban nem fognak tudni kijönni. Ugye itt nem csak az élelmiszeri árak növekedésére, hanem az energia áraknak a növekedésére is gondolni kell. Most, amit csinálunk, ez arra jó, hogy pici levegőt nyerünk, el tudunk jutni augusztus végéig. Augusztus végén ismét át kell gondolnunk a fél éves felülvizsgálat alapján a számokat, és onnan el tudunk jutni szeptember 15-ig, amikor az iparűzési adó következő előleg időszaka lesz, és talán már valamivel okosabbak leszünk a május végi iparűzési adó elszámolás kapcsán, hiszen hogyha szerencsénk van, és ott egy kicsit forráshoz jutunk, akkor tudunk tovább evickelni. Egyébként ez a finanszírozási helyzet még mindig azt eredményezi, tájékoztatáson mondom, nem feltétlenül csak az újságokból lássák a képviselők, hogy a költségvetés azt eredményezi, hogy 25 milliárdos folyószámla hitelkeretünket nyáron teljes egészében ki fogjuk használni, és a cégeinknél lévő nagyságrendek ilyen 12 milliárdos folyószámla hitelkeretnek a jelentős részét, reméljük nem a teljes egészét is ki fogjuk használni, tehát augusztus vége fele centizni fogjuk a napokat ahhoz, hogy eljussunk szeptember 15-ig az iparűzési adó következő befizetéséig. Természetesen, hogyha lassabbak a kifizetések továbbra is, akkor lehet, hogy ez a centizés ez kevesebb verejtéket fog okozni számomra és a kollégák számára, ha pedig felpörögnek a kifizetések, vagy váratlan kiadás jön be, akkor nyilván ez izgalmasabb lesz. És mi mindig nem fogunk tudni megmondani, hogy hogyan jutunk el december 31-én odáig, hogy ne legyen a fővárosnak folyószámla hitele, és mindent vissza tudjon fizetni. Ettől függetlenül a második kockázati tényező, a kereskedelmi hitelnek a intézése folyamatban van, ezt a júniusi közgyűlésre tervezzük, addigra tudjuk a kereskedelmi banki klubbal kitárgyalni azt a szerződést, ami alapján a 32 milliárdos kérhitelt, ami benne van a költségvetésben, azt be tudjuk vinni. Ugye nyilván ez is kormányjóváhagyásos, tehát majd meglátjuk, hogy kapunk-e erre kormány engedélyt, de ugye ennek a kifizetését előlegezzük meg többek között most a folyószámla hitelünk terhére. Úgyhogy enélkül a költségvetés módosítása nélkül felelősen nem tudom azt mondani, hogy eljutunk szeptember 15-ig.
Köszönöm szépen. Akkor polgármester asszony, kérdés.
Köszönöm szépen. Főpolgármester helyettes úr, mennyi iparűzési adóbevételre számítunk szeptember 15-én?
Ezt felvel nem fogom tudni megmondani, őszintén. Ugye ez egy feltöltési pont, vagy előlegfizetési pont. Azt tudom megmondani, hogy amire készítettük a költségvetést, milyen ütemezésben voltak a pénzek, ezeket szívesen átküldöm, és én nem készültem erről, hogy milyen szakaszolásban jönnek a pénzek. Ugye három nagy időpont van. Március 15, május 31 és a szeptember 15. Ugye a december vége volt még korábban egy olyan 10 milliárdos bevételi időszak, de ezt ugye eltörölte a kormány, hiszen a nagyvállalati kedvezménnyel 2020-ban kapták egy likviditási fröccsöt a kormánytól ajándékba. Elvileg a teljes adóbevételünknek kb. 30-40%-a szokott bejönni a szeptember közepére, de meg kell néznem a pontos számot. Ha az bejön az az összeg, amivel terveztek a kollégák, akkor még mindig ott van az a kérdés, hogy megkapjuk-e a kereskedelmi banki hitelt, hiszen ha nem kapjuk meg, akkor a folyószámla hitelből finanszírozzuk ezeket a fejlesztéseket, illetve még mindig ott van az a kérdés, amit a BKV-nél összpontosul, hogy BKV-nél képesek vagyunk-e a kormánynál érni, hogy valamit a közösségi közlekedésre, valami kompenzációt kapjunk az energiárak megnövekedése miatt. Ugye ez is a BKV üzleti tervébe szerepel 14 milliárd forint értékben. Valamint nem tudjuk a háborús kockázatokat, hogy még milyen kiadási összeget jelentenek a BKV-nél, de egyébként valójában nálunk se, hiszen az élelmiszer ár az folyamatosan megy fölfele. De szívesen átküldjük, hogy nekünk mi volt a prognózisunk, hogy mennyi a szeptember közepi bevétel, és akkor abból, de az egy nagyon várható adat csak jelen pillanatban. Sok bizonytalanság.
Igen, köszönjük szépen. Nekem egy inkább észrevétel, mint kérdés, hogy ez az éven belül és mondjuk a több éves költségvetési kihatású döntések. Tehát ugye itt azt látom, hogy éven belül próbáljuk megfortozni valahogy a költségvetést, ez kicsit igazi mondjuk a BKV-ra is, amikor itt beszélgettünk róla, és nyilván próbálunk megfelelni azoknak az előírásoknak, vagy azoknak a számoknak, ami éven belül megteremti a működőképességet, de valójában ez egy kicsit olyan hólabda effektus, hogy valójában sokkal több problémát tud generálni a következő években. Tehát az ugyanaz, mint amikor akár itt az EIP hitel felhasználása, amikor nem éves szinten van beállítva, akkor a utolsó évben nyilván aránytalanul sokkal nagyobb saját forrás jelentkezik. Kicsit olyan, mint a halasztott adófizetés volt a BKV-nál, amikor persze adott tárgyévben lehet mentesülni a megfizetése alól, tehát egy cashflow helyzetben nyilván ez egy sokkal kedvezőbb, de nyilván az azt követő évben meg még nagyobb kihatása tud lenni. Úgyhogy a kérdés is lehet, akkor az lenne a kérdésem, hogy most nyilván háborús kockázatot, meg egyéb dolgot külső körülményekben nagyon sok mindent nem látunk, hogy ha meg is tudunk az idei évnek felelni mindenfajta szerencsés csillagalakzat szerint, akkor azért a mostani döntéseknek milyen hosszú távú kihatásai lesznek adott esetben a jövő vagy az azt követő évi költségvetésre?
Hát ugye önmagában az EIB ástruktúrálás az 7,9 milliárd forintos saját forrás többletet igényel jövő évre. De nem innen középtem meg a dolgot. Mi az alternatíva? Mit lehet ez ehelyett csinálni? Tehát ahelyett, hogy most toldozzuk-foldozzuk a költségvetést. Szerintem nincsen más alternatíva. Nincsen alternatíva. Tehát azt gondolni, hogy akkor hirtelen most találunk olyan tételeket, amik akkor nem kellenek, azért ez egy személyi juttatás fejnehéz rendszer azért valóságban. A BKV is, és ez most nem egy negatív értékállítás, ez egy értékállítás abban a szempontból, hogy dolgozóknak a bérét ki kell fizetni. Ezért butaság az a vita, ami néha feljön a sajtóba, hogy hát, hogyha kevés a pénz, akkor járat ritkítás, vagy sűrítés, vagy leállítás, mert hogy ezzel önmagunknak okoztánk még nagyobb problémát, hiszen egyébként érdemben nem takarítanánk meg, a szolgáltatás minőségén rombolnánk, ebből ergo kevesebb utas lenne. Önmagában azt egyébként, hogyha visszaszereznénk az utasokat egy az egyben, mint ami 19-ben volt, az egy 18 milliárd forintos pozitívum lenne, tehát az hirtelen nagyon nyugodt lennék ebből a szempontból, ami váratlan lenne az elmúlt három év után. És nem tudom azt mondani, hogy még milyen meglepetés lesz. Tehát esetleg a kormány eltörli az iparűzési adót, és azt mondja, hogy valami normatív ágon visszacsöpögtet. nem tudom azt mondani, hogy nem emeli meg akkor meg a szolidaritási adót, mondjuk esetleg mindenkinek, engem nem igaztam, hogy ez mindenki ezt megkapna ajándékba, de ugyanúgy hirtelen ez egy teher lenne. Nem tudjuk, hogy a, és ez nagyon hamar itt lesz ez a pont, a ősszel elkezdődnek az új szerződéskötések energiapiacon. Ha addig nem oldódik meg, nem enyhül az energiapiaci válság, akkor ebből következően még drágábbak lesznek ezek a szerződések. És emlékeztetően mondom, a BKV esetében ez önmagában 10 milliárd forintot okozott az új szerződés. És ha jelenleg kötnének áramszerződést, akkor ez még drágább lenne, mint eddig. Miközben az állam nominálisan nem növelte a támogatását a közösségi közlekedésnek, miközben a jegyárbevételeink csökkentek, ezért kellett egyébként azt, hogy ki kellett kompenzálni valakinek a végén ennek az egyenlegét. Tehát szerintem elkezdhetjük ezt most nagyon prudens lenni, hogy akkor nézegetni, hogy akkor mekkora kockázat, csak nem látok másik utat a történetben, hogy hogyan lehetne elejét venni ennek a történetben. Ezt látom, csak az nem rajtunk múlik ez az egész. Úgyhogy biztos nem elégetettem ki a válaszigényét, hogy számokat mondjak ebben sok számot, de a helyzetben szerintem nem érdemes illúziót kergetnünk, hogy akkor most ezt meg tudnánk másképpen oldani.
Köszönöm szépen. Egyéb kérdése vagy hozzászólása bárkinek nincsen, akkor szavazunk. Határozati javaslat. A bizottság tárgyalása javasolja a fővárosi közgyűlésnek 22. évi összevont költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotására című előterjesztést kérem. Szavazzunk. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal határozati javaslatot elfogadta. Mai munkáját. Nem most tudatos tervezett, hát úgy tervezett, hogy nem volt a közgyűléssel összetervezve, de nem lesz volna semmi, hogy most a héten nincsen. De jó van. Mindig én mondtam, már ilyen kezdve lenni. Mindig